Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent harmadik vasárnapján az 50. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. Az 50. Zsoltárunk első versét énekeljük, az erős Isten uraknak ura. Elfoglalva helyünket, a 305-ös dicséretünket keressük ki, és a 305-ös számú dicséretünket énekeljük mind a 4 versével. Az első vers így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Testvérek, fohászkodjunk. A A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. soron következő tanítását az 50. úrnapjából. Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa az aktuális kérdést. Ez a tétel az úri imádság, a mi atyánk magyarázatát képezi.
Hogy szól a 4. kérés? A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Azaz, elégítsd meg minden életszükségünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása, és a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományaid sem válnak nékünk hasznunkra. És ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vessük.
Kedves testvéreim, Isten igéjére figyelünk a következőkben, amely Máté evangéliumának 11. fejezetéből szól hozzánk, ahogyan ezt bibliaolvasó kalauzunk olvasásra, ige hirdetésre ajánlja. Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 2. verstől kezdődően a 24. verse bezárólag ezeket találjuk megírva. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmentek, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony, mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni, mert minden próféta és a törvény János idejéig prófétált. És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt, akinek van füle, hallja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és ezt kiáltják a többieknek, furujáztunk nektek és nem táncoltatok, siratót énekeltünk és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik, iszik, és ezt mondják, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja, de cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin, Jaj neked, Betsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhában és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Isten áldása és kegyelme legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Jertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük a te kijelentésedet, és köszönünk minden olyan pillanatot, amikor valóban álmélkodással csodálhattuk a te világodat, amelyről kijelentésedben bizonyságot teszel, a te személyedet, aki ezen az úton mutatkozol be nekünk. E mostani órának is azt az áldását kérjük, hogy a mi lelkünk szemeivel, hitünk karjaival megláthassunk és megragadhassunk téged. Engedd csodálnunk a te világodnak, országlásodnak és uralkodásodnak minden mozzanatát, amelyet feltársz előttünk igédben. És engedd, Urunk, hogy megértsük, micsoda nagyszerű és egyedülálló lehetőség az, hogy hozzád fordulhatunk és hozzád térhetünk. Nem csak ebben az órában, hanem életvitelünket, eddigi gondolkodásunkat feladva ezután. Kérünk, segíts meg bennünket ebben a döntésünkben, ragyogtassad előttünk a te személyedet, hogy mi még inkább szeressünk téged, hiszen te mindennél jobban szerettél bennünket. Így töltsed meg a szívünket igaz vágyakozással, tölts meg bennünket éber figyelemmel, és adjad nekünk szent lelked jelenlétében igédet tisztán hirdetnünk, azt megértenünk, befogadnunk és megcselekednünk. Amen. Kedves testvéreim, folytatva könyörgésünket az ige hirdetés hallgatására a 194. dicséretünk első három versét énekelve készüljünk. A 194. számú dicséretünk 1-3, kegyes Jézus itt vagyunk, bocsánat. 164, igen, itt az én lapomon más szerepel, tehát az a jó, ami oda van kiírva. 164. dicséretünk első három versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására.
Tiszta fénnyel úgy töltse be.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten igéje a már olvasott szakaszból, Máté evangéliumának 11. fejezetéből szól hozzánk, a 11. fejezet 6. versének egy részét olvasom, Jézus Krisztus mondja ezt, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Kedves testvéreim, arról olvasunk ebben a mostani ige szakaszunkban, hogy keresztelő János Jézushoz küldi tanítványait. Azt gondolom, hogy ha ez az esemény megtörtént, akkor minden bizonnyal fontos esemény volt, és föl is kell tennünk azt a kérdést, akik ezt az ige szakaszt olvassuk, hogy miért volt erre szükség? Miért küldte János a tanítványait Jézushoz? És ha most végig hallgattuk Máté evangéliumának leíratát, ahogyan ezt a legtöbbször ezt a szakaszt értelmezni szoktuk, akkor azt gondolhatjuk, hogy azért küldte keresztelő János Jézushoz a tanítványait, mert elbizonytalanodott Jézus kiléte felől. És ezt a mi látásunkat igazolni is látszik az a tény, hogy keresztelő János börtönben volt ebben az időben. És azt gondolhatjuk, hogy megviselte őt a börtön, és ebben az állapotában Jézushoz küldött az övéi közül néhányakat, kérdezzék meg Jézust afelől, te vagy én az, aki eljövendő vagy, vagy mást várjunk. Ez Jánost, aki Jézus árnyékában szolgált, általában még kisebbé teszi az emberek szemében. Ez a fajta értelmezés. Még kisebbé teszi. Egyébként sokat szoktunk keresztelő János személyével foglalkozni, de akik olvassák ezt a történetet, és így értelmezik, hogy János ez a börtönben elbizonytalanodott, azok hajlamosak arra, hogy Jánost még inkább leértékeljék, és kevésbé kövessék figyelemmel az ő életét, és azt, amiről valójában beszél az ő élete. Pedig, testvérek, hadd folytassam egy ilyen provokatív állítással, abból, amit le van írva, és abból, ami történik, egy nagyszerű hívő ember képe rajzolódik az olvasó elé. És ez azért provokatív, amit mondok, mert a felületes értelmezés szerint egy hitetlenkedő, kicsinyhitű emberképe rajzolódik elénk, de ha mélyére tekintünk a történetnek, és megpróbáljuk megfejteni azt, amit két evangélista is lejegyez nekünk, akkor meg fogjuk érteni, testvérek, hogy itt egy nagyszerű, egy nagy formátumú hívő ember képe rajzolódik elénk, de ezt figyelmesen kell olvasni. És a felületességet el kell magunktól messzire vetni. Járjunk utána ennek. A helyes válasz valóban ez, hogy itt egy nagyszerű hívő emberről van szó. És ha ezt meg akarjuk fejteni, akkor egy kicsit az előzményeivel kell foglalkozzunk ennek a történetnek. Keresztelő János a Jézust megelőző utolsó ószövetségi próféta. Egy olyan valaki, aki sokszor a többi prófétához hasonlóan az ismeretlenségből bukkan elő és kerül elő, ugyan a Biblia leírja az ő származását, tudjuk, hogy hogyan és mi módon kapták őt a szülei, de aztán arról kevésbé olvasunk, hogy mi történt vele gyermekségében, és mi történt vele felnőtt korára. Egyszer csak újra ott áll előttünk a Szentírásban, mint felnőtt ember, mint próféta, egy különös üzenettel. És erre az üzenetre nagyon sokan vevők voltak, nagyon sokan kíváncsiak voltak, annyira, hogy noha János nem ment a lakott területekre, nem ment be a nagyvárosba, Jeruzsálembe, hanem kint prófétált, kint hirdetett igét a Jordán partján, az emberek kimentek hozzá. Nem két-három ember ment ki hozzá, hanem azt írja a Biblia, hogy tömegek mentek ki hozzá a pusztába, hogy meghallgassák, amit hirdet. Ott azért lenni kell valaminek, testvérek, amikor az emberek vállalnak áldozatot azért, hogy fölszedjék magukat, föltarisznyázzanak, aztán egy nagyvárosból kimenjenek vidékre. Mi akkor szoktunk innen elmenni Budapestről, a szabadságra akarunk menni. Egyébként valami óriási nagy dolognak kell vidéken lenni, hogy a pesti ember például kimozduljon Pestre, és azt mondja, hogy elmegyek, megnézem. Minden fordítva működik, ami fontos. Azt általában a nagyvárosokban akarják az emberek elé tárni. Itt meg lássuk meg, hogy valami egészen érdekes dolog történik, hogy kinn a városon kívül egy folyónak a partján megjelenik egy próféta, és elkezdenek kiáradni hozzá az emberek. Az üzenet, amit keresztelő János hirdetett, röviden egy kis mondatban is összefoglalható. Azt hirdette János, hogy elközelgett a mennyek országa, a Mesiás érkezése a küszöbön van, és ezért arra szólította föl az ő hallgatóit, hogy térjenek meg a gonosz útjaikról, a gonoszságaikból, a hamis gondolkozásukból, és erősítsék meg magukat az Istennel való szövetségben a keresztség által. Ez volt János üzenetének a lényege, hogy egy fontos esemény küszöbénél vagyunk, jönni fog a Mesiás. Itt van a Mesiás. És nektek, akik várjátok őt évezredek óta, készen kell lennetek az ő fogadására. János üzenete, ez az üzenet, amelyet János hirdetett, elért a királyig is, akinek szintén lettek volna vastagon megbánni való ügyei, de nem viselte el a leleplezést, és ezért János börtönbe vetette. Így került János tömlöcbe, börtönbe, ahonnan elküldi a tanítványait. De még mielőtt Jánost Heródes börtönbe vetette volna, hallgatói között megjelent a názáreti Jézus, és megkeresztelkedett maga is, János keresztségével. János számára a kijelentés alapján, amit ő kapott, és amely alapján ő hirdette azt az üzenetet, amivel Isten megbízta, egyértelművé lett az, hogy ez a názáreti Jézus a Messiás. János efelől nem kételkedett. Ezért, amikor Jézus megjelent nála, akkor vonakodott megkeresztelni Jézust. Ez mégis furcsa dolog, hogy én kereszteljelek meg téged, miközben te vagy az, akiről én bizonyságot teszek, akit én hirdetek. De János végül enged Jézusnak. És ezzel is annak adja a jelét, hogy Isten iránt végtelenül engedelmes próféta. Ez nem egy olyan udvarias gesztus, amit ott János mond Jézusnak, hogy én nem vagyok méltó, hogy megkereszteljelek téged. Ez abból a fölismerésből fakad, hogy Jézus, te vagy a Messiás. Hát én nem keresztelhetlek meg téged. És amikor Jézus, az Isten fia, azt mondja neki, hogy János, ennek meg kell történnie, így kell lennie, akkor János csodálatos hitének a bizonyítéka az, hogy azt mondja, akkor meg foglak keresztelni. Mert én nem akarok az Istennel szembe menni. Én nem akarok a magam feje után menni. Én kijelentést kaptam, azt hirdetem. És ha most az Isten akarata az, hogy megkereszteljelek, akkor ebben is engedelmeskedni fogok, meg foglak téged keresztelni. Kedves testvérek, annak az időnek a szokásai meg rendje szerint Jánost egy tanítványi sereg vette körül. Jánosról nem olvassuk azt, hogy gyűjtötte volna ezeket a tanítványokat magának, mint ahogy ezt Jézusról olvassuk. Egészen biztos, hogy ezek olyan tanítványok voltak, akik elmentek ki a pusztába, hallgatták Jánost, beszélgettek vele, amikor ő nem prédikált, és segítették Jánost az ő szolgálatában. Hiszen tömegek fordultak ott meg, nyilván János mindennek egyedül nem lehetett a gazdája azon a helyen. Ott voltak körülöttük a tanítványok, vagy körülötte a tanítványok. Biztosan lehetünk abban, hogy mind, akinek tanítványai voltak, János is felfedte előttük mindazt, amit Jézus Krisztussal megértett. Mert a mester és a tanítványi viszonynak ez a lényege, hogy amit a mester tud, ért, azt átadja a tanítványoknak. Biztosak lehetünk benne, hogy János nem őrizte meg magának ezt a titkot, hogy a názáreti Jézus a Messiás. Biztosak lehetünk benne, hogy amikor ő ebbe bizonyosságra jutott, akkor átadta a tanítványainak, és igyekezett velük megértetni és elfogadtatni azt, hogy Jézus a Messiás. Ő nem volt bizonytalan abban, amit Istentől kijelentésként kapott, Jézus ige hirdetése, és végül az ő mártírsága is tanúskodik. János határozott tanító volt, jó mester volt, aki igyekezett a tanítványait mindafelől meggyőzni, amit ő hitt. Amikor börtönbe került, feltehetően egy ilyen gondolkozás és életmód után János úgy fogadta ezt, mint annak a jelét, hogy az ő szolgálata és küldetése véget ért. Mert ő maga mondja maga, hogy én útkészítő vagyok. Az nem jó, hogyha egy útvonalat át akarnak adni a rendeltetésének, és ott bohóckodnak még rajta az aszfaltozó géppel. Annak is van ideje. Aztán, amikor azok levonulnak, akkor az utat átadjuk. És lehet használni. Az mégse lett volna jó dolog, hogy János hirdeti a Messiást, a Messiás ott van már a nép között, János meg tovább hirdeti. János hívő ember volt. És amikor tömlöcbe vetették, szinte teljesen biztosak lehetünk benne, hogy mint minden hívő ember, ő is megértette, hogy át kell adni a helyemet. És most Isten engem ide helyez, ebbe enged bele, azért, hogy az emberek figyelme odaforduljon most már arra, aki eljövendő, és aki eljött. Nagyon nehéz lett volna Jánosnak visszavonulni a pusztából. Ezt értsük meg. Az emberek azt mondták volna, hogy János, mi van most? Vége a dalnak? Nincs tovább Messiás? Hogy mi van itt? És Isten ezt csodálatosan elrendezte, hogy János börtönbe került, ott maradt Jézus, akiről János bizonyságot tett, de azt látjuk, hogy feltehetőleg János tanítványai nem voltak olyan nagy és mély meggyőződéssel Jézus felől, mint maga János. Hát ők mégiscsak János mellé szegődtek el. Ők mégiscsak úgy érezték, hogy amit tudnak Isten országáról, a Messiás, azt Jánostól tudják. Ők úgy gondolták, hogy nekünk János a mesterünk. Elfogadták, hogy van Jézus, hogy vannak neki is tanítványai, de ők azt mondták, hogy mi Jánoshoz tartozunk. János magához hívja őket, és hogy kisegítse őket ebből a helyzetből, hogy a helyére kerüljenek a dolgok, elküldi őket Jézushoz. Lehet, hogy elmondta már ezt nekik János máskor is, hogy menjetek Jézushoz, legyetek az ő tanítványai. Ő a Messiás, én nem vagyok az, én csak egy hírnök vagyok. De feltehetően ezek a tanítványok, mint minden hűséges ember, nem akarták elhagyni Jánost. Egészen biztosak lehetünk benne, hogy ha már János tanítványai lettek, szerették Jánost. És hát milyen furcsa dolog lenne, hogy most, amikor börtönbe került, elhagyjuk őt. Még akkor is, hogyha János ezt mondta nekik talán, hogy menjetek Jézushoz, kövessétek őt. Ezek az emberek nem akartak Jánostól elszakadni. Nem voltak biztosak Jézusban. És sokkal erősebb kötelékkel kötődtek Jánoshoz, mint amennyire az szükséges lett volna. Ezért János Jézushoz küldi őket egy olyan kérdéssel, mint egy követeket, amelynek tisztázására valójában azt kell, hogy mondjuk, hogy nem Jánosnak volt szüksége. Testvérek, hadd mondjam nektek azt, hogy János élet útja után, az, amit mi megtudunk keresztelő Jánosról, egy teljesen furcsa gondolat azt gondolni, hogy erre Jánosnak volt szüksége. Hogy erre a kérdésre megkapja a választ, te vagy-e, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Testvérek, ezt a kérdést nem Jánosnak kellett tisztázni, mert János értelmében, szívében ez a kérdés teljesen egyértelműen tiszta volt. Teljesen egyértelműen tiszta volt, ott voltak az ő tanítványai. Akik ezt nem hitték még, se János szavának, se semmilyen invitálásnak. Menjenek Jézushoz, gondolja János, hallják csak meg Jézus válaszát. Talán majd tőle elfogadják az érvelést. Talán majd Jézus megérteti velük a lényeget. Talán kételkedünk ebben az okfejtésben, testvérek, és még ragaszkodhatunk ahhoz, hogy nem, János maga bizonytalanodott el, és bizony a börtön megviselte az ő szívét és a lelkét, és ezért kér Jézustól segítséget. De hogy az okfejtésünket igazoljuk, nézzük meg Jézus viselkedését. És az okfejtésünket fogja alátámasztani. Ahogy Jézus viselkedik. Nézzük meg Jézus válaszát, és meg fogjuk érteni, testvérek, azt, hogy itt valójában azokért a tanítványokért történik minden, akik oda mennek követségbe Jézushoz, és nem keresztelő Jánosért. Legelőször is, testvérek, Jézus nem háborodik föl. Ez egy nagyon fontos dolog, ami fölött talán átsiklik a mi gondolatunk, de amikor oda jönnek ezek a tanítványok, akikről Jézus tudja nyilvánvalóan, hogy ezek keresztelő János tanítványai, és azt mondják Jézusnak, hogy elküldött bennünket János, és azt kérdezi, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, akkor Jézusnak minden oka meglenne arra, hogy felháborodjon. Ha valaki, akkor János nem vonhatta emberileg kétségbe Jézus személyét. Hát ő keresztelte meg. Hát tanúja volt azoknak a mennyei jeleknek, amik Jézus keresztségét követően zajlottak. Most éppen ő lenne az, aki megkérdőjelezi Jézust. Testvérek, mindig nagyon nehezen fogadjuk azt, hogyha hozzánk közel álló emberek megkérdőjeleznek bennünket. Nem így szokott lenni. De az, hogy az utcán egy ismeretlen mond ránk valamit, azzal nem annyira foglalkozunk. De az, amikor hozzánk közel állók megkérdőjeleznek bennünket, amikor meginog a barátaink bizalma bennünk, az az embert mindig mélyen szokta érinteni. És akkor idegesek szoktunk lenni. Akkor arra szoktunk gondolni, hogy hát milyen világ ez? Csak ennyire számolhat az ember? Csak ennyire számíthat a másikra is az ember? De Jézus nyugodt maradt, testvérek, nem kezdett idegeskedni. Nem háborodott föl. Miért? Azért, mert tudja, hogy János hitével nincsen semmi baj. És hogy ezt még inkább megindokoljam, testvérek, hadd idézzem elétek Nikodémus esetét például, ahol Jézus egyértelművé tette Nikodémus felé a neheztelését. Amikor Nikodémus kérdezgette Jézust, És olyan alapvető dolgokat kérdezgetett, amit tudni kellett volna Nikodémusnak, akkor azt kérdezi tőle Jézus János evangéliumának 3. fejezetében, olvassuk ezt, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod mindezeket? Hát te az Isten világát okítod az embereknek, te nem vagy ezekkel az alapvető kérdésekkel tisztában? Te ilyen bizalmatlan vagy az Isten dolgai felé, és ilyen tudatlan vagy? Vagy az írástudók és farizeusok esetében, ahol kifejezetten olvassuk Jézus feddő beszédét, mert ezek az emberek kicsiny hitűek voltak és kételkedtek Jézusban. És mit olvasunk? Jézus azt mondja, jaj nektek! Most, amikor eljönnek Keresztelő János tanítványai, Jézus nem idegeskedik, nem küld feddő üzenetet, hanem teljesen nyugodt marad. Mit csinál Jézus? Ez a második dolog. Azt csinálja, testvérek, hogy a bizonyító erejű jelekre hívja fel János tanítványainak a figyelmét. Mert most ő hozzájuk beszél. Ők a hallgatók. És azokra az ószövetségi proféciákra utal, amelyek megjövendölték, hogy a Messiás személyét félreérthetetlen jelek fogják azonosítani. És Jézus felsorol Keresztelő János tanítványainak olyan jeleket, amelyekről azok tudták, mint jó zsidó emberek, hogy ezek a Messiás személyéhez kapcsolódó jelek. János nem gyógyított, János nem támasztott halottakat. Meg kell érteniük, hogy aki mellé mi odaszegődtünk, az nem Messiás, az csak egy proféta. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek el és mondjátok el Jánosnak, amiket láttok, hogy én művelek, akkor azt mondja ezzel Jézus azoknak a tanítványoknak, hogy akkor mondjátok el, lássátok be ti magatok is, hogy én vagyok az, akiről János beszélt, a Messiás, akit követni kell, akivel szövetségre kell lépni, amely jelekről János is megtudta, hogy én vagyok a Messiás, és amiért hozzám küld benneteket, lássátok be. Harmadszor Jézus felhívja a figyelmüket, és azt mondja, hogy az a boldog ember, aki nem botránkozik meg benne. Az a boldog ember, aki nem botránkozik meg benne. Mit jelent ez a megbotránkozás? Egy másik szóval is lehet fordítani, és ez talán még beszédesebb ennél a ma már egyre kevésbé használatos szónál, ami így hangzik, hogy boldog, aki nem tántorodik el tőlem. Aki nem tántorodik el tőlem, hanem aki hozzám hű marad, aki hisz nekem, az a boldog ember, azt mondja Jézus. Ott vannak ezek a tanítványok, mint követek, de valójában nekik szól Jézus. Akik nem akarják Jézust követni, ők Jánoshoz ragaszkodnak. Mit mond nekik Jézus? Tudjátok, hogy kik a boldogok? Azok, akik engem követnek. Akik nem tántorodnak el tőlem. Akik bíznak bennem, akik hisznek én bennem. És egy nagyon beszédes dolog arról, hogy János hite, élete rendben van, és mindez az ő tanítványaiért történik az, ami ennek a történetnek a vége. Azt olvassuk, hogy miután Jézus megválaszol János tanítványainak, azok elkezdenek szedelőcködni, és eltávoznak. És amikor eltávoznak, akkor Jézus elkezd beszélni Keresztelő Jánosról. Egy nagyon fontos mozzanat ebben a történetben, testvérek, hogy akkor kezd el Jézus Keresztelő Jánosról beszélni, amikor ezek a követek már elmennek. János Jézushoz irányítja a kételkedő tanítványait. Mert tudja, hogy ezeknek az életében még nem minden olyan biztos, mint az enyémben. Menjenek csak Jézushoz. Szenzációs okot ad nekik János, Menjetek el, kérdezzétek meg tőle, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Jézus megerősíti ezeket az embereket, akik hozzájönnek. Azt mondja nekik, én vagyok az. Lássátok be a jelekből, hogy én vagyok az, aki eljövendő, aki eljött. Majd amikor távoznak, akkor elkezd beszélni a mesterükről. És nézzétek meg, hogy beszél erről a mesterről. Végtelen nagy dicsérette és elismeréssel szórója Jézus. Keresztelő Jánosról. Nem a tanítványai előtt, mert ha a tanítványai előtt mondta volna el ezeket Jézus, akkor akár visszafelé is elsülhetett volna ez a mentőakció. Akkor még az is megtörténhetett volna, hogy Keresztelő János tanítványai azt mondják, hogy nézzétek, hát a názáreti is a mi mesterünket dicséri. Olyan jó lenne megérteni ezt, hogy milyen csodálatos az Isten világa, hogy milyen csodálatos Jézusnak a pedagógiája. Hogy vannak itt összerakva a dolgok, testvérek, hogy elmennek ezek a tanítványok, a szívük tele van az, hogy tényleg Jézus az, aki ezeket a jeleket teszi. Ő a Messiás! És amikor elmennek, akkor Jézus beszél méltatással arról, akitől el kell, hogy távolodjanak most ezek az emberek. És csodálatos, amit Jézus elmond Jánosról. Csodálatos, mert azt mondja a 11. versben, bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb Keresztelő Jánosnál. Ezt most nagyon nem kell hallani azoknak a tanítványoknak, akik így gondolkoztak eddig is. De nagyon kell hallaniuk azoknak, akik ott állnak, és Keresztelő Jánost már leírták. És akik úgy gondolják, hogy ez a Keresztelő János valamit mégse jól csinált, mert most ott sínylődik Heródes börtönébe. Akkor Jézus elkezdi őt magasztalni. És azt olvassuk, hogy dicséri Jánost. Méghozzá János tanítói hivatalát minősíti itt, testvérek. Hogy emberek közül nem támadt nagyobb tanító, mint János. Nézzétek meg, fölhívja Jézus nem csak az ott állók figyelmét, hanem a mi figyelmünket is arra, hogy micsoda leleményesség, micsoda tisztaság van ennek az embernek a szívében és a lelkében. Hogy vezeti oda Jézushoz azokat, akikhez az emberi, mi voltánál fogva, leginkább ragaszkodhatna, a tanítványaihoz, a követőihöz. Nagyon rossz szóval a rajongóit. Hogy adja át Jézusnak? Azt mondja Jézus, nézzétek meg ezt. Ez a lényeg. Ez a lényeg, és ilyen nem támadott az emberek közül. Testvérek, miképpen dicsérhetne Jézus egy kétségbe esett hitetlenkedő embert? Jézus soha nem dicsérte a kétségeskedőket és a kicsinyhitűeket. Világosan beszélt róla, hogy ez bűn, amikor valaki benne kételkedik. Nem dicséri Jézus kicsinyhitűeket. De azért dicséri Jánost, mert az ő hitének, az ő egészséges, tiszta hitének egyértelmű jeleit látja. János nem köt magához embereket, mert meg van győződve arról, hogy az embereknek, az ő tanítványainak is Jézus Krisztushoz kell kötődnie. Kedves testvérek, ahogyan elkezdtük ezt az ige magyarázatot, János elküldi Jézushoz a tanítványait. Miért teszi ezt? Azért, mert szeretné, hogy a tanítványai fölismernék azt, amit ő fölismert, Jézus Krisztusban a Messiást, az egyetlen követendő szemét, aki majd azt mondja magáról, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És ez a Jézus azt mondja, hogy boldog ember az, aki hisz én bennem, aki nem tántorodik el tőlem. Testvérek, nincs más dolgunk az egyházban, a keresztény egyházban ma sem, mint hogy Jézushoz vezessünk embereket. Mi nem magunknak gyűjtünk embereket. Mi Jézus Krisztusnak kell, hogy embereket gyűjtsünk. Ő hozzá kell, hogy vezessünk mindeneket, a bizonyságtételünkkel, az ige hirdetésünkkel, az életvitelünkkel. Oda kell, hogy vezessünk embereket Jézus Krisztushoz. Ebben a világban másféle tendenciákat látunk. Emberek maguknak gyűjtenek tanítványokat, rajongói köröket, akik a Facebookon, meg itt-ott, amott bejelölik őket. Testvérek, mi keresztjén emberek, hogy vezessünk mindeneket. Mindeneket Jézushoz kell vezessünk, és ő az, akinek a követésére bátorítunk benneteket is, és bátorítunk mindeneket. Fontos dolog az egyház. Fontos dolog, hogy itt vagy gyülekezeti tagként. Fontos dolog, hogy itt állok előttetek lelkészként. Fontos, hogy vannak itt presbiterek, vannak szolgatársak. De a mi legmélyebb kötődésünk, testvérek, Jézus Krisztushoz kell, hogy legyen. És hiába kötődik egy tanítvány Keresztelő Jánoshoz, mert Keresztelő János nem üdvözítő. Hiába kötődsz az egyházhoz, mert az egyház önmagában nem üdvözít. Az egyetlen üdvözítő Jézus Krisztus, ő a Messiás, őróla beszélünk, őt hirdetjük. És addig van értelme a mi itt létünknek, amíg erről a dicsőséges Jézus Krisztusról tudunk beszélni. Olyan jó, amikor egy ember ezt megérti és meglátja, hogy az eszköz, az út nem keverendő össze a céllal. Az Úr azt szeretné, hogy te célba érkezett ember legyél, aki megérkezel Jézus Krisztushoz, az egyház útján, az ige hirdetés útján. Kedves eszközök, mind az Isten kezében, alkalmas eszközök, hogy te oda találjál a megváltóhoz, Jézus Krisztushoz. Bátorítalak és bátorítunk benneteket, ne álljatok meg félúton. Nem elég bejönni ide, hanem a mi hitünknek, szívünknek Jézus Krisztuson kell megnyugodnia. Ő a Messiás. Ő az, akiről profétáltak, hogy eljövendő és eljött. És ezen az adventen hirdetem nektek, hogy el fog jönni újra. Ő az, akit mi hirdetünk. Ő az, aki az eljöveteléről pontos jelek kíséretében bizonyságot tett, miképpen fog ez történni. Vakok lennénk, ha ebben a világban nem látnánk azokat a jeleket, amelyekről maga Jézus Krisztus beszélt, hogy az ő második eljövetelét meg fogják előzni. Most nem gyógyulásokról beszélt Jézus Krisztus, pedig nagyon sokan, hogy Jézus Krisztus eljövetele közel van. Jézus ennél szomorúbb dolgokról beszélt. Azt mondta, hogy az ő második eljövetelét mindenféle háborúság fogja megelőzni. Olyan háborúságok, amelyeket sokszor az ő gyermekei fognak elszenvedni. Ugye nem kell róla különösen beszélnem. Mindannyian kinyitjátok időnként ma az újságot, a televíziót és a rádiót, és halljátok azt, hogy az a gondolat, az Jézus adott nekünk, miképpen szenved háborúságot, ott is, ahol egyébként emberileg béke van. Hogy a demokráciának nem kell az Isten rendje. Nem kell az Isten rendje. Nem csak ott van háború, hanem Jézus Krisztus ügyek egy keresztény országban, amelyet szenteknek, meg Istennek ajánlt az ország alapító. Azon vitatkozunk, hogy jó dolog döbbenünk bele ebbe. Adja a hetedik napot, szenteld oda az Istennek, és egy keresztjén orszt mutatását, parancsát. Milyen megdöbbentő. Nem csak ott van háborúság, ahol szólnak a fegyverek. Az Isten világa körül szüntelen háborúság van Jézus Krisztus óta. De vannak megtérések is, amelyek mind-mind annak a jelei, hogy Jézus szeret bennünket. És az ő tervét viszi végbe ebben a világban. És vak az, aki ezt nem látja és nem érti. Vak az, aki azt gondolja, hogy Jézus meghalt, eltemették, a többi meg legenda. Mert hogyan térnének meg emberek? Hogyan szabadulnának meg a bűn fogságából? Ha Jézus Krisztus nem tudta volna legyőzni az ördögöt és a sátánt, ha nem támadt volna föl, Hogyan támadnál te hitre, élő Istenben való igaz hitre? Sehogy. Sehogy. De ő él. És ha ő él, akkor igaz, amit kijelentette és mondott, ugyanúgy, ahogy régente megprofétálták ezt a proféták, és beteljesedett szóról szóra, ugyanúgy be fog teljesedni minden, amit őről mondottak. És ezen az adventen emlékeztetünk benneteket, hogy az ő eljövetele bizony közel van hozzánk. Bizony közel van hozzánk. Boldog, aki meg nem botránkozik. Boldog, aki el nem tántorodik Jézus Krisztustól, hanem látja őt, mint megváltóját, abban a közösségben, amelyben Jézus Krisztus megszólította, a hit felé vezette, újonnan szülve őt. Legyünk ezért előre tekintő emberek és fölfelé tekintő emberek, akik másokat Jézus Krisztushoz vezetünk ezen az ünnepen is. Adja Isten, hogy így tudjunk a családunkba bizonyságot tenni, a környezetünkbe bizonyságot tenni őróla, aki immáron eljött, és bizony eljön hamar. Amen. A 455. dicséretünk első és második versét énekeljük fennállva, testvérek. A 455. dicséretünk első és második versét. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönünk neked minden olyan személyt, eszközt, amit arra használtál és használsz az életünkbe, hogy mi hozzád találjunk. Köszönjük azokat az alázatos szolgáidat, követeidet, akik nem magukhoz akartak kötni bennünket, hanem te hozzád irányítottak. Kérünk is téged, ne hagyj egy önkel nyugodni mindaddig, amíg föl nem ismerjük benned azt, aki a messiás, aki a megtartó, aki az üdvözítő. Így vonjál bennünket ezen az adventen és ebben az ünnepkörben is, egyre közelebb magadhoz. És adjad, hogy lehessünk ezen a helyen a te személyednek, igazságaidnak alázatos hirdetői. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy a mi ige hirdetésünk, együttléteink, életünk hadd legyen igaz bizonyságtétel te rólad. Így kérünk téged, ami egész népünkért és nemzetünkért is, hogy a te világosságod, szent lelked, tisztasága ragyogjon föl közöttünk és előttünk ezekben az időkben, és vezessél bennünket a te útaidon, megértetve velünk azt, hogy a téged követő emberek útja az, ami a te útad. Segíts meg bennünket, hogy elengedhessük saját útjainkat, és választhassunk azok helyett sokkal inkább téged. Könyörülj meg rajtunk, hogy el ne tántorodjunk tőled, hanem mindvégig hűségesek maradhassunk te hozzád. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, útmutatásaidat, bátorításaidat, amelyekkel megkerestél és megkeresel bennünket. Kérünk és könyörgünk te hozzád azért, ne engedd, hogy a szívünkből az ige magjai eltűnjenek, hanem gondozd azokat, hogy a te dicsőségedre áldásos életünk lehessen. Kérünk téged minden szeretteinkért, egy gyülekezet tagjaiért, jelenlévőkért és távolmaradókért. Kérünk téged betegeinkért, gyógyulásukért, alázatos türelemmel ajándékozd meg őket. Kérünk téged kicsin gyermekeinkért, az újszülöttekért. Urunk, emlékezzél meg rólunk minden szükségünkben, ahogy ígérted is ezt, és segíts, hogy el ne feledjük mindazt, amit te nekünk ígértél. Hogy kétségbe esett kapkodás helyett hadd hagyatkozzunk hittel, te reád, aki hű és igaz vagy. Legyen ezért áldott a te neved. Amen.